Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a Loppianói Szófia Egyetemhez. Egyetemes testvériség új hivatásában dolgozunk. A pápa a Lumsa Egyetemhez. Az összetartozás a társadalmi kulturális küldetés felelősségével élünk. Az ISIS meggyilkolt egy örmény katolikus papot az apjával együtt Szíriában. Képek az ítéletről címmel Martos Balázs atya emlékerése az évközi 33. vasárnapra. Ferenc pápa a Loppianói Szófia Egyetemhez, egyetemes testvériség új hivatásában. A Loppianói Szófia Egyetemi Intézet 100 fős akadémiai közösségét fogadta Ferenc pápa csütörtökön délelőtt a konzisztórium teremben. Latin-Amerika és a Karibi térség országainak tanárai a Szelám mellett működő Szent Háromságos Antropológia munkacsoportjával együttműködve alkotják a Szófia Egyetemi Intézet kezdő magját, amely 12 éve kezdte el munkáját. Ferenc pápa az intézet vonatkozási pontjaként az egységre törekvés karizmáját jelölte meg, mely a Veritatis Gaudium kezdetű apostoli konstitúciójával együtt adja az egyetem akadémiai tervét. Ehhez kapcsolódik a globális nevelési egyezmény előkészítésében és fejlesztésében való részvételük. Beszédében a pápa három kulcsfogalmat jelölt meg, amelyek a bölcsesség, az egyezmény és a kilépés, majd arra buzdította a tanárokat, hogy ezek jegyében örömmel, fantáziával és eltökélten járják útjukat. Szófia Egyetemüket azért hívják bölcsességnek, mert annak célkitűzése a bölcsesség továbbadása és tanulása, hogy az áthasson minden tudományt. A bölcsesség Isten arcának a fénye, amely megvilágítja az ember arcát, titkát, kérdéseit, szenvedéseit és sorsát. Nekünk keresztényeknek a bölcsesség a megfeszített és feltámadt Jézus, ám az ő fénye megvilágít minden embert, az összes vallást, kultúrát és az ember minden hiteles tevékenységét. Ennek a céljából mindnyájan arra hívattunk, hogy járjunk együtt mindenkivel, ne pedig mindenki ellen. Mégis van valaki, akinek az a szokása, hogy keresse, ki ellen tudjon járni, állapította meg a pápa.
De qui la seconda parola, patto.
A második alapkifejezés az egyezmény, amely szerint a teremtés a történelem sarokköve, amire Isten szava tanít. Megegyezés Isten és az emberek, a nemzedékek közt, megegyezés a népek és a kultúrák közt, a tanárok, diákok és a szülők között, megegyezés az emberek, állatok, növények és az élettelen valóságok között. Minden kapcsolatban van mindennel, és arra teremtetett, hogy az Isten a Szent Háromságos szeretet élő képmása legyen. Az intézmény célja éppen a nevelés erre a megegyezésre, hogy utat nyisson egy új civilizáció jövője számára, amely egyetemes testvériségben öleli át az emberiséget és a mindenséget. Ehhez ma a testvériség hivatása nélkülözhetetlen, állapította meg a pápa.
Infine la terza parola uscita.
A harmadik kulcs szó a kilépés, ami nélkül nincs találkozás a bölcsességgel, ami nélkül a megegyezést nem terjesztik, és csak ekkor találkozunk a testvérek konkrét arcával, sebeikkel, vágyakozásukkal, kérdéseikkel együtt. Szívvel, értelemmel és kézzel meg kell tanulni, hogy a zsidókhoz írt levél tanítása alapján kimenjünk a táboron kívülre, hogy ott találkozunk Isten arcával, minden testvérünk arcában. Végül Ferenc pápa, Szűz Mária, a bölcsesség széke és az egység anyja közbenjárását kérte számukra. A pápa a Lumsa Katolikus Egyetemhez. Az összetartozás a társadalmi kulturális küldetés felelősségével. A Vatikáni Rádió Tiberis parti épületének tő szomszédságában fekszik a Lumsa Katolikus Szabad Egyetem, amelynek pontos neve Mennybe felvett Szűz Mária Szabad Egyetem. Az intézmény alapításának 80. évfordulói alkalmából az egyetem diákainak és tanárainak 6000 fős közösségével találkozott csütörtökön délben a 6. Pál aulában Ferenc pápa, aki hozzájuk intézett beszédében küldetésük sokrétű felelősségére emlékeztette őket. A II. Világháború előtt 1939-ben alapított egyetem Ferenc pápa szavaival most jutott az érettségi szintjére,
un traguardo di maturità,
hogy felelős oktatókat, főként női tanárokat képezzen, nem csak a középiskolai, hanem az egyetemi oktatás számára is, ahogy az az alapítónő Luigia Tincani eredeti szándéka volt. Ferenc pápa két egyetemi szent, 6. Pál pápa és John Henry Newman ösztönző példáit állította a Lumsa elé. Az universitas ugyanis közösséget jelent, de az ismeretek összetartozásának az eszméjét is, amelyet az igazság állandó keresése révén kell elérni. Feladatuk, hogy a megosztás és az utolsók szolgálatának a terveiben kötelezzék el magukat, részesítsék előnyben a találkozást és a szolidaritást, törekedjenek az életben való bizalom értelmének visszaszerzésére. Az egyetemi oktatói nevelői elkötelezettség a személyből indul ki, és a személyhez érkezik.
Che parte dalla persona e arriva alla persona.
A katolikus jelző nem vezet be megkülönböztetést, ha csak nem példajellegű töbletet. Szüksége van kritikus gondolkodásra, tovább az értékekben való növekedés, az emberi méltóság, valamint a közjó útját kínálja. Idézett a pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításából. Mindebből többsíkú felelősség hárul az egyetemre. Az elsődleges felelősség a minőséggel megélt összetartozás ápolása, a hűség és a közösség terén, amely a gyökerekből indul és a jövő felé tart. 16. Benedek szavával világított rá Ferenc pápa az egyetem kulturális, másképpen missziós felelősségére. Az egyetem igaz és benső eredete az ismeret utáni vágyakozás, mert ismerni akarja az őt körülvevő valóságot. Keresi az igazságot. Őszinte párbeszéd szellemében használják az igazság, szabadság és a jó szavait. Az ember átfogó formálásából adódik az egyetem társadalmi felelőssége, amely bátorságot, kockázatot igényel. 4. mozzanatként a pápa az egyetemközi felelősségre emlékeztetett. Európa volt egykor az egyetemek bölcsője, de most újra meg kell találnia azok értelmét. A Lumsa a saját egyetemközi kapcsolataiban tegyen hozzá valami eredetit, ami konkrét és hasznos, kérte a pápa. Végül a Lumsa közösségét eredeti jelmondatukra emlékeztette, hittel és emberséggel. Azaz és jelentse az átfogó nevelést, a komoly, teremtő és míves munkát, és ebben segítse őket
Maria assunta in cielo,
a mennybe felvett Szűz Mária, zárta beszédét Ferenc pápa a Lumsa oktatóihoz és diákjaihoz. Az ISIS meggyilkolt egy örmény katolikus papot az apjával együtt Szíriában. A háború Szíriában még nem ért véget. Az ISIS újabb gyilkossággal hallott magáról. Így foglalja össze a friss drámai eseményeket a szükséget szenvedő egyház sajtófelelősének, Butros Marajati, Aleppo örmény katolikusainak érseke, amelyek november 11-én történtek Kamisli Szent József plébániáján, ahol az ISIS állatos fegyveresei megölték Hosszep atyát a vele együtt utazó édesapjával. A telefonbeszámoló szerint Hosszep atya éppen Deir ez-Zor felé tartott, hogy ellenőrizze az ottani vértanúk templomának építési munkálatait. Minden erőnkkel azon fáradozunk, hogy újjáépítsük a templomunkat és a keresztények házait, hogy a hívek visszatérhessenek a városukba és otthonaikba, magyarázza az érsek. A 43 éves Hosszep atya mellett ült az édesapja, Mögöttük egy diákonus, a közeli Hasszaki egyházközségből és egy világi hívő. Már Deir ez-Zor közelében jártak, amikor motorkerékpáron ülő két álnarcos, felfegyverzett férfi jött közel hozzájuk, majd megelőzve őket, az egyik tüzet nyitott rájuk és elmenekültek. A papnak az édesapja halálos lövés kapott, míg a megsebesült fia kórházba szállítás során vesztette életét. A vizsgálatok még folynak. Még nem tudjuk pontosan, ki követte el a gyilkosságot, bár az ISIS magára vállalta a merényletet. Hosszep atya papi civilben volt, így az ingérről könnyen felismerhették, hogy pap, másfelől pedig az autója csomagtartójára fel volt írva örmény katolikus egyház. Mi azt gondoljuk, hogy azért ölték meg, mert keresztény pap, és a templomát akarja felépíteni Deir ez-Zor helyiségben. Az a város nagyon fontos, mert több mint 100 évvel ezelőtt, 1915-ben itt öltek meg nagyon sok örményt az akkori népirtás során. Ma nincs ott egyetlen örmény katolikus pap sem, és a törökök minden bizonnyal azt akarják, hogy egy se térjen oda-vissza. A mi jelenlétünk ugyanis az örmény genocídiumra emlékeztetni őket. Azt sem lehet kizárni, hogy az örmény katolikus pap meggyilkolása mögött török érdekek állnának. Nincs erre bizonyíték, de a törökök szemet hunynak az ISIS tettei felett. Kedden délben temették el Hopszep atyát és édesapját. Az egész közösség részt vett a szertartáson, eljöttek a muzulmánok is, hogy kimutassák az egész helység szolidaritását. A város nagyon feszült időket él át, mióta kiújultak a harcok a törökök és a kurdok között. A helyzet kaotikus. A térségben együtt vannak török, kurd, amerikai szír és orosz katonák. A keresztények félelemben élnek, és minden terrorcselekmény után pár keresztény család elmenekül. A háború előtt Kamisliben 5000 örmény katolikus élt. Mára csak 2000-en vannak, és csak 2 templomuk van nyitva. A szükséget szenvedő egyház pápai segélyszervezeten keresztül marajati örmény katolikus érsek drámai felhívásra fordult a nemzetközi közösséghez. Mi csak azt kérjük, hogy végre fejezzék be a háborút. De ez nem történik meg, ha továbbra is segítitek a terroristákat és fegyvereket küldtök Szíriába. Az egész világ keresztényeitől azt kéri az érsek, kérlek benneteket, imádkozzatok értünk és népünkért. Elmondhatatlanul súlyos időket élünk át. Most képek az ítéletről címmel hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését az évközi 33. vasárnapra.
Milyen lesz a végítélet? Beteljesedés lesz? Vagy csak befejezés, vége mindennek? Milyen jövő vár ránk, világunkra, szeretteinkre, mindarra, aminek tudatában vagyunk? A jövő titka sokakat foglalkoztat. A keresztény hit meglehetős határozottsággal beszél a világ végéről, a végső ítéletről, Krisztus második eljöveteléről. Hitünknek ezek a kijelentései részben már az Ószövetség lapjain kibontakoznak. A próféták az Úr napjaként említik az ítélet napját. Ez eredetileg a zsidó nép akkori hűtlensége miatt fenyegető ítélet beteljesedésére utalt. De képei fokozatosan az idők végén megvalósuló ítélet eszközeivé váltak. Vasárnap Malakiás prófétától hallunk néhány mondatot arról a napról. Kimondatlan marad, hogy az Úr napjáról, az ítélet napjáról van szó, mégis sejtjük. Leginkább abból, hogy elénk tárul a gonosztevők sorsa, illetve azoké, akik félik Isten nevét, vagyis magát Istent. A végítélet ketté osztja a világot, vagy pontosabban kinyilvánítja, hogy ki a gonosz és ki nem, és mindennek végleges következménye lesz. Ennek a szétválasztásnak és kinyilvánításnak jellemző eszköze a kemence, vagy másutt kohó, amelyben megvizsgálják és megtisztítják az aranyat meg az ezüstöt, és amelyben menthetetlenül megsemmisül mindaz, ami nem ilyen értékes. A tűz gyakran társul a végső ítélet képeihez, még az új szövetségben is. Pál apostol is beszél az Úr napjáról, amely majd tűzzel nyilvánítja ki, kinek milyen volt a munkája. Szalmából építette, vagy értékes anyagból, Krisztus szegletkövére. Malakiás szerint tűzben ég el a szalma, más fordításban a tarló vagy pejva. A tűz után semmi sem marad a gonoszokból, sem gyökér, sem lombozat. Nem lesz tehát semmilyen maradékuk, sem a föld alatt, sem a föld felett. Esélyük sem lesz az újrakezdésre, újjáéledésre. Ismerős metafora szinte fel sem tűnik, hogy az emberek élő fához hasonlítanak, amelynek gyökere ága van. A remélt gyümölcsök helyett lecsupaszított, sőt mindenestül elpusztult erdőt képzelünk el. Malakiás röviden, más jellegű, de szintén érzékletes képekkel beszél az igazak sorsáról. Ők azok, akik félik Isten nevét. Ez az Isten iránti tisztelet összefoglalása. Aki féli Istent, megtartja törvényeit, mint Jób, aki szenvedésében is megőrizte Istenbe vetett reményét. Aki féli Istent, Ábrahámhoz is hasonlít, aki szinte vak engedelmességben tanulta meg, hogy Istennek mindent odaadjon, s hogy Istentől jutalmul mindent reméljen. Isten neve, Isten kinyilatkoztatott jelenlétének és hatalmának eszköze. Érzékletes képet mondtam, mert a próféta így szól: nektek, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget árasztanak. Felragyog a nap. A héber szöveg itt már nem egy másik napra, másik 24 órára gondol, hanem a ragyogó, éltető, sugarú égitestre. Ennek a héber szöveg szerint nem is sugarai vannak, hanem szárnyai. Ősi mezopotámia és egyiptomi tárgyakon, majd meg a Krisztus előtti első évezredből való izraelita emlékeken is látjuk a szárnyas nap ábrázolását, mint az isteni hatalom és erő jelképét. Ez a szárnyas nap Isten üdvöt adó, szó szerint gyógyító erejét és jelenlétét jelképezi. Ha Isten másut olyan, mint a fiókáit repülni tanító sasmadár, aki szárnyával védve takargat mindenféle rémséggel szemben, most az igazak számára jelenik meg, minden pogány elképzelést magába olvasztva és felülmúlva, oltalmazó és gyógyító hatalommal, mint szárnyas nap. Malakiás mondatait betűzve, képeit értegetve, fájdalmas emlékek ébrednek bennem két világégésről, porráégett városokról, kiszáradt mezőkről és porba dőlt reményekről. Szándékát mégis értem. Megállt parancsolni a gonosznak és figyelmeztetni, illetve bátorítást nyújtani az igazaknak. A képek valódi mondandójával egyet tudok érteni. Csak az marad meg, és az kap életet, aki és ami igazán értékes, ami Istentől jön, ami a szív igazsága.
Képek az ítéletről címmel Martos Balázs atya emlékezését hallották az évközi 33. vasárnapra. Adásunkat Ferenc pápa november 14-i csütörtöki twitteri üzenetével zárjuk. Isten ránk bízta a legnagyobb javait, az életünket, mások életét és mindnyájunk különféle adományait. Arra hív bennünket, hogy gyümölcsöztessük ezeket a talentumokat bátorsággal és teremtő képességgel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.